Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A családok és a családban élők száma évtizedek óta folyamatosan csökken. A társadalom szempontjából káros folyamat okairól Sánt András kérdezte Monostori Juditot, a Népességtudományi Kutatóintézet kutatóját.
Vannak olyan részei a családszerkezeti átalakulásoknak, amelyek 60-as, 70-es években elkezdődtek, és vannak olyan változások is, amelyek az utóbbi 2-3 évtized, vagy éppen a 80-as évek, vagy éppen a rendszerváltás után időszak termékei. Tehát nagyon sok féle folyamat van egyidejűleg jelen, és az, hogy egyre kevesebben élnek családban, illetve hogy a családok létszáma is egyre kisebb, az is nagyon sok tényezőre vezethető vissza. Az egyik biztos, hogy az, hogy egyre kevesebb gyerek születik, ez egy nagyon közismert tény. Az viszont nem annyira, hogy hogyan zajlik a gyermekes családokon belül a gyermekszám átalakulása, mert hogy azt tapasztaljuk napjainkban, hogy egyre inkább visszaszorul az úgynevezett kétgyerekes családmodell, és helyette újra az egy gyermekkel élők aránynak kezd nagyon erőteljesen növekedni. Igazából voltak már olyan időszakok a 70-es évek óta, amikor az egy gyermekesek aránya ilyen magas volt, tehát ez nem egy irányba tartó folyamat. Ez biztos, hogy az egyik nagyon fontos tényező. A másik fontos dolog az pedig ugye maga az öregedés, tehát hogy egyre többen vannak a társadalomban az öregek. Ez ugye önmagában azt eredményezi, hogy az egyedül élők aránya növekszik a társadalomban, hiszen tudjuk, hogy az öregeken belül a legnagyobb az egyedül élők aránya. De egy nagyon érdekes dolog van, ami megint nem annyira közismert. Nem csak az okozza az egyedülállók arányának növekedését, hogy idősödik a társadalom, hanem az idősek körén belül is növekszik az egyedül élők aránya. És ennek pedig az a magyarázata, hogy egyre több olyan idős van, aki elváltként él egyedül. Tehát ugye korábban azt tapasztaltuk, hogy akik egyedül élnek, idősek, azok leginkább özvegyek. Ez most is így van, de folyamatosan növekszik az elváltak aránya, tehát ez azt jelzi, hogy nem csak párunk elhalálozása, hanem a válás is egyre erőteljesebb befolyást gyakorol arra, hogy idősebb korunkban milyen háztartásban fogunk élni. Aztán az megint egy nagyon hosszú távú folyamat, hogy a több generációs együttélési formák aránya csökkent, tehát az, amikor szülők, gyerekek, nagymamák, nagypapák együtt élnek. És ami még egy fontos dolog, az az egyszülős családok arányának a növekedése. Ha mondjuk ezt 70 és 2011 között nézzük, akkor ez 7-ről 14%-ra növekedett, és ugye azt is tudjuk, hogy az egyszülős családok mindig kisebbek, nem csak azért, mert az egyik szülő hiányzik, hanem azért is, mert általában itt kevesebb gyerek van.
Ha kimondjuk azt a szót, azt a fogalmat, hogy család, akkor ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az egy papát, egy mamát és gyerekeket, vagy gyereket jelent legalábbis, de ugye nem feltétlenül jelent gyermeket vállaló házaspárokat.
Igen, tehát a köznyelvben azért család alatt általában azt értjük, hogy anya és gyermeke, apa és gyermeke, vagy pedig anyuka, apuka és gyermeke. A statisztikákban nem ezt jelenti a család fogalma. Családnak nevezünk minden olyan együttélési formát, ami párkapcsolaton alapul, legyen az házasság vagy élettársi kapcsolat, vagy pedig gyermek és szülő reláción alapul. Tehát ilyen értelemben az egyszülős családokat is természetesen családnak tekintjük, de a gyermek nélkül élő házaspárt, vagy a gyermek nélkül élő élettársi kapcsolatot is családnak tekintjük.
Családok jellemzően gyermekvállalási céllal alakulnak, tehát többségben vannak a társadalomban a gyermeket vállaló családok?
Igen, ezt még egyértelműen el lehet mondani. Az biztos, hogy egyre többen vannak olyanok, akik nem vállalnak gyereket, és azt is kezdjük látni, hogy az akaratlagos gyermektelenség aránya is növekszik, de azért még mindig jelentős többségben vannak a gyermeket vállalók, és az pedig elég egyértelműen mondható, hogy ha házasságot kötnek, akkor jellemzőbben követi gyermekvállalása a párkapcsolat létesítését, mint hogyha élettársi kapcsolatban élnek. És az is egy nagyon érdekes, kevésbé kutatott jelenség, de azt gondolom, hogy egyre nagyobb jelentősége lesz, hogy érdemes az egész folyamatot dinamikájában vizsgálni, tehát ugye, amikor egyszülős családokról beszélünk, akkor nagyon érdemes rájuk úgy is gondolni, mint esetleges jövőbeli mozai családokra. Tehát, hogyha az egyének felől közelítjük ezt az egész kérdést, akkor azt lehet elmondani, hogy ez egy dinamikusan változó dolog, és az egyszülős családokból nagyon gyakran újra kétszülős családok lesznek, esetleg apuka és anyuka is hoz gyermeket a családba, közös gyermekeik lehetnek, tehát ezeknek a mozaik családoknak az arányáról, jelenlétéről, arról, hogy milyen eséllyel lesznek például az egyszülős családokból mozaik családok, elég keveset tudunk. Azt viszont látjuk a kutatásainkból, hogy nem említettem is, hogy egyre magasabb az egyszülős családok aránya, viszont úgy tűnik, hogy egyre rövidebb időt töltenek egyszülős családként a elsősorban gyermeküket egyedül nevelő anyukák ebben az állapotban, és sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy mozaik családdá alakuljanak, mint korábban. És ez viszont egy jó hír, és egy kevésbé ismert jelenség.
Tehát akkor végül is kimondta, hogy az egyszülős családokban jellemzően az anya él együtt a gyerekkel,
igen,
gyerekekkel.
Ez tulajdonképpen majdnem minden országban így van. Ez annyira így van, hogy több mint 90% az egyszülős családoknak olyan, ahol anyuka neveli a gyermekét. Bár ugye ezt is látjuk, hogy nagyon nehéz statisztikailag egész pontosan követni, mert hogy egyre több olyan törvényileg vagy nem törvényileg megkötött megállapodásról tudunk, amikor ugye megosztják a gyermekfelügyeletet, és a gyerekek egyik héten apukánál, másik héten anyukánál vannak. Ez nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy akkor hova is soroljuk ezeket a családokat. Vajon egyszülős családnak tekinthetők-e ezek a fajta együttélések, tehát amikor a gyerekek vándorolnak az anyuka és az apuka háztartása között. Azt gondolom, hogy erre is majd a jövőben sokkal több figyelmet kell fordítanunk, mert hogy ez egy terjedő jelenség.
Tulajdonképpen azt mondta, hogy üdvözlendő folyamat ez, hogy úgynevezett mozaik családokká alakulnak az én egyszülős családok, de amit korábban mondott, az, hogy nagyon jellemzővé válik az egygyermekes modell, az ugye korán sem üdvözlendő, hiszen ez nem elég a népesség reprodukálásához, az könnyen belátható.
Így van, hát ez teljesen egyértelmű, ugye ezt látjuk a népszámlálási adatokból is, a népesség számának folyamatos csökkenéséből. 2 fölött kellene lenni az átlagos gyermekszámnak ahhoz, hogy reprodukálja magát egy népesség, és ugye Magyarországon lényegesen alatta van ennek a mutatónak, és ezért figyelhető meg a népesség szám folyamatos csökkenése is.
Van rá lehetőség, hogy ismét jobb irányba forduljanak a dolgok? Mi kellene ehhez?
Hát ez egy komplex jelenség, hogy miért is születik ilyen kevés gyerek Magyarországon. Ugye nyilván a fogyasztói társadalom, a munka világának bizonytalansága, az iskolai expanzió mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy eltolódott a gyermekvállás életkora, illetve bizonytalanabbá vált, hogy egyáltalán vállalnak és hány gyermeket vállalnak a fiatalok. Tehát tulajdonképpen nem tudták a demográfusok egyértelműen megmondani azt, hogy vajon csak arról van szó, hogy elhalasztják a gyermekvállalást a fiatalok és később szülnek, vagy pedig elmaradnak ezek a gyermekek, akiket egyébként terveznek. De most már azért egyértelműen látszik az adatokból, hogy nem csak a halasztás volt az, ami egy alacsonyabb termékenységet okozott, hanem ténylegesen kevesebb gyermek fog megszületni. Ugye Magyarországon is, mint a legtöbb európai országban sokat beszélünk arról, hogy a fiataloknak egy jelentős része egyedül él, és mit is jelent a szingli életforma, akikre jellemző, milyen társadalmi csoportokra. És e vonatkozásban azért Magyarországra utalva azt lehet inkább elmondani, hogy Magyarország kelet-európai és a dél-európai országokkal nagyon hasonló módon Magyarországon nem annyira ez a szingli jelenség, hanem sokkal inkább a mama hotel jelensége jellemző, tehát hogy a kései családalapítás az nem úgy működik Magyarországon, mint több más nyugat-európai országban, hogy nagyon sok embernél egy ilyen egyedülálló időszak előzi meg, hanem Magyarországon sokkal inkább az jellemző, hogy nagyon sokáig maradnak a gyerekek vagy fiatalok otthon a szülőkkel. Egyre később válunk szülővé, de mi majd számíthatunk arra, hogy a mi gyerekeink is nagyon sokáig fognak velünk élni, tehát ez a szülői státusz ez tulajdonképpen eltolódik. Ez nagyon fontos változás a korábbi évtizedekhez képest, és ha lehet valamit kiemelni, ami napjainkban változik és alakul, az biztos, hogy ez az egyik legfontosabb, tehát ezeknek a mama hoteleknek a terjedése, és ez különösen jellemző az egyszülős családokra, ott még inkább eltolódik a kiköltözés a szülői háztól.
Végezetül pedig mit tud elmondani a családi mintákról? Tehát a teljes családban nevelkedő gyerekek felnőttként hasonló családot akarnak maguknak, a csonka családban élők pedig azt a mintát viszik tovább?
Hát ugye nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ez egy teljesen egyértelmű összefüggés, és korábbi kutatások meg is erősítették azt, hogy a családi mintáknak nagyon erős szerepe van. Napjainkban nincsenek erre igazából olyan kutatások, amik ezt megerősítenék, viszont most tervezünk egy olyan vizsgálatot, aminek az lenne a célja, hogy szülőket és fiatal gyermekeket, 25-32 év közötti gyerekeket is vizsgálunk, és pontosan ezt a demográfiai magatartást minta átadását szeretnénk a kutatásunk középpontjába állítani, tehát megvizsgálni azt, hogy mennyire hatnak a mai fiatalokra azok a makrotársadalmi események, mint amiről az előbb is beszéltem, munkaerőpiacon, családpolitikában, iskolában, és mennyire maradt meg a szülők közvetlen hatása, de erre igazából majd talán egy év múlva tudunk pontosabb információkkal szolgálni.
Monostori Juditot, a Népességtudományi Kutatóintézet kutatóját hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió Családi Magazinja még nem ért véget, nem sokára a rövid hírek után folytatódik a magazin műsor.